a mi segítségünk, és minden reménységünk Istenben van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, hívjuk őt segítségül, énekelve a 243. dicséret első versét, Téged, ó Isten, dicsérünk, Téged, Urunknak vallunk. Folytassuk Isten dicsérő éneklésünket, énekelve a 27. Zsoltár első 2. és 6. 7. versét, amely így kezdődik, az Úr Isten az én világosságom.
Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele 6. részében, a 10-től a 17. terjedő versekben.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy megállhatunk a te hajlékodban, hogy hálát adjunk az elmúlt hét áldásaiért, a ma konfirmált fiatalokért, családjukért, és ennek a testvéri közösségnek befogadó szeretetéért. Köszönjük, hogy ma este, így napenyészetkor is meghallhattuk a te személyes hívásodat, aki úgy szeretsz bennünket, ahogy vagyunk. Olykor háborúságokkal a lelkünkben, máskor áldott megelégedettségben. Köszönjük, hogy szereteted oly mérhetetlenül gazdag, oly türelmes, hogy újra és újra összegzi bennünk, nekünk sohasem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem neked szembefordító erők és hatalmak ellen. A mennyei magasságból gyalázatosan aláhulló, a sötétség világának torz lelkű urai ellen. Áldott légy, hogy ezekben a harcokban nem hagysz magunkra, és megláttatod, milyen felbecsülése ez a mi életünknek, hogy ezeknek a harcoknak olykor szüksége van ránk, hogy tanulj lehessünk a te hatalmad diadalmas győzelmének. Áldott légy, hogy a békességnek is szüksége van ránk, hogy szent fiad által lehetünk még a békéltetés eszközei. De megvalljuk, Urunk, hogy ahhoz előbb nekünk van szükségünk békességre. Hadd álljunk eléd bűnvallón, kérünk, bocsásd meg az elmúlt hét indulatait, amelyek nem voltak kedvesek te előtted. Kérünk, hogy lelkeddel te övesz fel igazság szeretettel, a megigazulás páncéljával, evangéliumi hűség sarujával, tüzes nyilakat megoltó hit pajzsával, és a dicsőséget fényét tükröző üdvösség sisakjával. S végül add a lélek kardját, a te szent szavadat, a te szent neved dicsőségéért. Amen. Ige hirdetésre készülve, énekeljük a 251. dicséret első versét, meghódol lelkem te néked, nagy felség.
Thank you.
Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szólni kívánok, írva található Mózes első könyvének 33. részében, az elsőtől a 11. terjedő versekben. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 férfi van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló leány mellé. Előre állította a szolgáló leányokat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsokolta, és sírtak. Amikor Ézsau föltekintett, és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek. Jákob így felelt: a gyermekek, akiket Isten adott kegyelméből a te szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau: mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte: arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta: van nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta: ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Szeretett testvérek, egy héttel pünkösd után, ezen az esti Isten tiszteleten, a mai igénk rávilágít a Szentléleknek velünk való áldott törődésére. Ahogy Pál apostol fogalmaz, maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Lelki harcainkban nagy vigasztalás ez, hogy a lélek velünk van, és amikor imádkoznánk, és nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, a Szentlélek szinte imaharcot folytat értünk. Milyen kegyelem, hogy maga Isten harcol értünk, lelkünk boldogságáért, épp oly valóságosan, ahogy az Ószövetségben az idős Józsué bátorítja az összesereglett népet: Istenetek, az Úr harcol értetek, ahogyan megígérte nektek. Mai igénkkel, miközben egy ember nagy lelki harcának és annak békés kimenetele tanúi leszünk, hisszük, hogy közben az élő és ható ige által maga a lélek értünk is harcol. Alázzuk meg hát magunkat, és így legyen hitünk épülésére Jákob története. Ő az, aki iker testvérével belenő a hit világába, az áldás fontosságába, különösen az elsőszülöttségi áldás gyakorlatába. Ő az, aki Ézsautól egy tál lencse főzelékért az elsőszülöttségi jogot esküvel megkapta, de mert kellett hozzá az áldás, apjukat, az idős Izsákot háromszorosan is becsapta, elhitetve vele, hogy ő az elsőszülött fiú. Annak a szomorú történetnek az egyik kulcs szereplője az édesanya, Rebeka, aki felbíztatta szeretett fiát, Jákobot a csalásra. Lám, milyen rossz tanácsadó az édesanyai önzés. Sietteti Isten neki kijelentett ígéretét, Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Amikor kiderült, hogy Jákob már visszafordíthatatlanul megkapta az áldást, a hazaérkező Ézsau apjuktól kijöve hatalmas, gyilkos haragra gerjedt. Az édesanya tanácsára és az édesapa jóvá hagyásával Jákob akkor a rokon Lábánhoz menekült. 20 esztendő telik el úgy, hogy a két testvér nem találkozik, s mindeközben Isten lelke harcol értük a testvéri békességért. Jákobot 3 nagy lelki tusakodáson is átviszi, mire Ézsauval találkozik. Az első még a nagybátyjához, Lábánhoz köthető. A második, amikor Istenhez fohászkodik Ézsautól való félelmében, s a harmadik a Jabbok-patak partjánál való éjszakai küzdelme Istennel. Mindhárom tusakodása szükséges eleme annak a folyamatnak, ami végül a testvérével való kibéküléshez vezetett. Olyan jó lenne így értelmeznünk az életünket, hogy abban minden történésnek kulcs szerepe van, amit végül meg fogunk majd érteni, és talán még hálát is adunk érte. Az úgynevezett tükör elmélet szerint az emberi kapcsolatainkban, a találkozások során a másik ember velünk való viselkedése tükrözi, rámutat a mi hiányosságainkra és a hibáinkra. Valahogy így látjuk Jákob élettörténetét, mintha egy nagy, eltörött tükör darabjai tükröznék vissza, és ébrezgetnék az ő emlékezetét, hogy ki is ő valójában. Már a neve beszédes. Jákob azt jelenti, sarkot megragadó, mivel a születéskor ikerbátyja sarkába kapaszkodva jön a világra. A név másik jelentése a csaló. Az apja fölötti csalás árnyékában élete derekáig nem is egyszer szenvedi el valósággal, milyen az, ha valaki csalás áldozata. Lábán kezdetben örömmel fogadja Jákobot, de hamar kiderül, hogy ő egy dörzsölt rokon, aki rajta akar meggazdagodni. Évekig nem fizet neki bért, a leányát is csak akkor veheti feleségül, ha 7 évig ingyen dolgozik érte. Aztán becsapja a szerelmes Jákobot, és a másik, eladó sorban levő lányát küldi be hozzá. A fiatal ember újabb 7 évig dolgozhat, fizetség nélkül, ha szeretné Ráhelt feleségül. Nem arról van szó, hogy ne lenne öröm javadalom nélkül szolgálni, hiszen nincs is szebb a világon az Úrért való egzisztenciális szolgálatnál, akár hosszú éveken keresztül is, hanem arról, hogy itt tükör szilánkot tartva elé, ami Jákobunk, egy másik ember csalásának lesz a szenvedő alanya. 14 évnyi szolgálat után, ami Jákob szívében szóra sem érdemes, ilyen az igazi szerelem, újabb 6 évig dolgozik, most már bérért ugyan, de nagybátyja 10-szer is megváltoztatta azt, nyilván lefelé. Nem csoda, ha Jákob élete második nagy elmenekülését érleli. De az Úr lelke vele van, harcol érte, mert ő az ígéret örököse. Akkor ezt mondta az Úr Jákobnak, térj vissza atyáid földjére, a rokonaidhoz, én veled leszek. S most látja át igazán, mi mindent kapott a 20 év alatt. Ahogyan a mi életünkben is, Isten hazahívó szava kiigazít minden tisztességet, mint életünk felhullámosodott szövetét, s beláttatja velünk, hogy mi gazdagságot adott mellénk. Jákob családjával felkerekedik, s amikor Lábán utoléri őket, akkor a károli fordítás szerint háromszor is kimondja a lopás súlyos szavát. Mit cselekedtél, hogy megloptad szívemet? Miért futottál el titkon, s loptál meg engem? Miért loptad el az én isteneimet? De jellemző módon egyszer sem mondja, hát megáldottalak volna téged és a lányaimat. Jákobnak még 20 év után is csaló és tolvaja neve, és egy pattanásig feszült konfliktusban végül haragra gerjed. De mert Isten kijelentette apósának, hogy ne mondjon Jákobnak se jót, se rosszat, szövetségre lépnek, mert egyedül ennek van értelme. És abban a százszoros neheztelésben Jákob megéli a megbocsátás áldását, és másnap reggel Lábán nem csak megcsókolja övéit, hanem meg is áldja őket. Egy harc, ami áldással végződik. És ahogy Jákob elindul hazafelé, Isten lelke még nem ereszti, angyalok jelennek meg neki. Akkor önmagát megalázva elhatározza, hogy követeket küld a testvéréhez megüzenve, ezt mondja a te szolgád Jákob. Kitűnik a szolga lelkűsége, de jön a hír vissza, Ézsau 400 emberrel közeleg. Akkor Jákob a második nagy tusájába kezd, és imádságban borul Isten elé. A múltban elkövetett bűnök, a kibeszéletlen konfliktus mozdítja a lelki ismeretét, mert minden csalónak törékeny a békessége. És abban a hiszemben, hogy bátyja bosszúvágyal közeledik, nagy félelem és szorongás fogja el, de a kérések előtt megszólal a bűnvallás, méltatlan vagyok mindarra a hűségre és szeretetre, amiben szolgádat részesítetted. Sok más néma kín szóló szája vagy, ahogy Szabó Lőrinc fogalmaz. Ahogy ott éjszaka imádkozik, ahogy az Úr lelke harcol érte, az egyszerre jellemformáló erő. És ebben is nagy példa ő számunkra, testvérek, hogy nem vagyunk még készen, hogy formálhatja még Isten a jellemünket, amíg ki nem ábrázolódik rajtunk a Krisztus. Aztán ő maga válogat ajándékot Ézsaunak, s állítja engesztelő rendbe, ami elsőre talán fondorlatnak tűnik, valójában bekéreckedés ez a bátyja jó indulatába. Nem látszat ajándék, hanem nyilvánvaló, amiképp a látszat kereszténység is szemben az igazzal. És még azon az éjszakán gondoskodón a szeretteit átvitette a jabbók túlpartjára, hogy ő maga maradjon, válaszra várva. Akkor kezdetét veszi a harmadik nagy tusakodása. A sötétben megjelenik egy drága sziluett, egy mennyei lény alakja. Ráveti magát Jákobra, és egész éjjel testileg, lelkileg küzd vele. Kiderül, hogy mennyi rendezni valója van, nem is csak Ézsauval, hanem Istennel. Eddigi életének konfliktusai fölött testvérrel, szülővel, még a szeretett, meddő feleséggel is áll egy nagyobb harc küzdeni Istennel. Az Úr féltön szerető, lefogó ölelései olyanok, mint a 10 parancsolatos megfogalmazás, tiszteled apádat és anyádat, nem lopsz. Érezzük-e azt a szeretetet, ahogy Isten sorra lehántja szívéről ezeket a kérgeket, s lelkével harcol lelkéért. És ahogy Jákob küzd az életéért, ahogy minden ember lelke mélyén ott van az elültetett életvágy, egy pillanatban egyetlen érintésre csípője fájdalmasan elmozdul. Akkor érti meg, hogy kivel áll ő szemben, ki az, akinek hatalmában lett volna őt megsemmisíteni, de nem tette, hanem mint az önismeret és Isten ismeret, drága cenzora, inkább új nevet ad neki. Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Csalóból így lesz Isten harcosa, amint az új név jelenti. Ilyen az, ha valaki Isten szent lelkének józanító hatalmával ölelkezik. Mert Isten többet ad, mint várjuk, mindig saját magát, s vele a szabadító kegyelmét. Láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Az Úr iránti mély hála, hit és szeretet vallomása ez, mely megágyaz az egyetlen igaz elhatározásnak, az ő kezébe tenni mindenestől az életet. Ezzel a bizalommal másnap szétosztja csoportokra a családját, és ahogy szeretett fiát, Józsefet és Ráhelt a legvédettebb, hátsó sorba állítja, még egyszer megcsillan egy elejtett tükör keserű csodája, fellángol benne a szeretett gyermek gondja, ahogy édesanyja pont úgy szerette őt. De megkapó dolgot lát a világ. Akkor állatáról leszállva, biceg Sántán a báty elé, s hétszer éri homloka a földet, míg odaér. Minden leborulásban tervek, amiket megszövünk, s amik egyszerre szálaira hullnak. Testvérem, lehet, hogy fájdalmadban lassan haladsz, de engedd, hogy a szeretet meghódítsa a szívedet, és maradj őszinte. Ézsau meglátja ezt az őszinte, elkínzott, de mélységesen megindító, hol leboruló, hol magát szinte vonszoló embert, s fut eléje, csókolja, öleli, míg nem szemüket elfutja a könyv. Jákob bátyja arcában, mintha Isten orcáját látná, s kezdetét veszi a szent unszolás, az ajándékozás, tele odaadó figyelmességgel, ahogy Ézsau elfogadja, öccse pedig a megnyert szeretet birtokában azt visszaajánlja. Minek is nekik a lassú menetnek erős kíséret, ha már erős a szívük. Mert a boldogabb ember jobb ember, mondja Spurgeon, s hadd tegyem hozzá, jobb testvér is. Albrecht Dürernek, ennek a magyar származású festőnek van egy képe, egy imádkozó kézről, aminek az a története, hogy fiatalon fogadást kötött 16 testvére közül a bátyjával. Aki nyer, az festőiskolába megy, a másik pedig dolgozni egy bányába, hogy tudják fizetni a tanítatást. Ő nyert, s amikor kijárta az iskolát, és a család büszkén őt ünnepelte, akkor azt mondta, most rajta a sor, hogy segítse bátyja tanulását. Mire ő felmutatta kezeit, mondván, a nehéz munkában sorra minden ujja eltörött, azzal ő már soha nem tud festeni. Akkor készült ez a kép az imádkozó kezekről, melyek valósággal a bátyja kezei, örök mementójaként annak, hogy a testvéri szeretet önzetlen ajándék, amely nélkül nincs senki, aki a világban boldogulni tudna. Szeretett testvérek, még a legüresebb szívben meggyulladt tűz sem alhat ki véglobbanás nélkül. Minden emberi kapcsolatunk Krisztusban békességre van rendelve. A Szent Háromság Isten ebben maga visz győzelemre, amikor a lélek tusakodik értünk, s elvezet a teljes igazságra. Ahogy a fiú mondja, az igazság az, hogy én az atyához megyek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ez a mennyei merítés, a megváltott győztesek drága biztosítéka, dicsőség a magasságban. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. örökkévaló Szent Háromság Isten, áldott légy szeretetedért, amellyel földi életünk céljainak elnyeréséről és szívünk nyugalmának, lelkünk üdvösségének megnyeréséről örök időktől fogva gondoskodtál, s gondoskodsz ma is, hogy békességgel mehessünk ki ebből a napból. Áldott légy, Urunk, velünk közölt ajándékodért, igédért, benne lelked áldott közelségéért. Köszönjük, hogy lelki harcainkban nem nekünk kell elnyomni félelmet és szégyenérzetet, hanem Te vagy az, aki tartást adsz mindannyiunknak, és mozdítod a lelki ismeretet. Kérünk, Urunk, hogy amit mi felelőtlenül és meggondolatlanul elrontottunk testvéri kapcsolatainkban, segíts helyreállítani a Te jelenléteddel. Áldott légy, hogy van remény emberi, meddő vitáink felett, mert a Te lelked nem mond le rólunk, s kimondhatatlan fohászkodással könyörögsz értünk. Hadd könyörögjünk most betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, akik bezárták magukat végső kétségbeesésükbe. Kérünk, hogy nyisd meg szívüket, és gyógyítsd meg őket. Vigasztaló lélek, könyörgünk a gyászolókért, akiknek ajkaik megreszketnek még szavaik alatt. Engedd, hogy egész valójuk békességben tudjon rád mutatni, aki azt mondtad, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, népedért, hogy hadd legyen boldog nép, amely meg tudja becsülni a nála letett kincseidet, Szent Fiad váltságának érdemeit. Könyörgünk népünkért, határainkon innen és túl, áld meg felelős emlékezésünket, s az egy szív közös dobbanása hadd legyen a világ előtt örök emlékeztető bizonysága, megtartó atyai kegyelmetnek. Így áld meg ezt a ma élő világot testvéri szeretett közösséggel és veled való örök szövetséggel. Bennünket, magunkat pedig kérünk, kíséri áldásoddal, míg homlokunk meg nem érinti a mennyei Jeruzsálem küszöbét. Szent Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Vegyük Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Zárásként énekeljük el a 396. dicséretet, amely így kezdődik, ébredj, bizonyságtévő lélek.